Azt mondja, hogy kettes ajszat ötös példáját csináljuk, az utolsó. Úgyhogy ennek megfelelően következő alkalommal rajzadás van. Amit nem tudok, hogy mikor lesz a következő alkalom, mert a tematikában nincs kiírva a szombat, a jövő szombat, mert a jövő hétfőn nem jövünk, viszont elvileg szombaton lenne óra. De tematikában az nincs benne. Úgyhogy ezt majd megnézem, meg majd tanárnőnek is szólok, hogy akkor azt tisztázza már a tisztelt hallgatósága, hogy mi van szombaton. Már a jövő szerdán? Jó, én beszélek tanárnővel, hogy akkor most szombaton van-e óra, mert hogyha szombaton van óra, akkor szerintem jobb, hogyha szombaton adják le nekem. Megbeszélem ezt vele. Előadás még a héten van kétszer is, ugye? Vagy legalább egyszer? Kétszer, na. Úgy elkerekedett a szemem, mint hogyha soha nem lenne előadás, és most kitaláltam valami újat. No, ábrázoljon perspektívában függőleges tengelyi forgási hiperboloidot. 12 azonos seregbeli alkotójával. Szerkeszte meg az alkotó kontorpontjait, valamint a fölött összes árnyékát a képsíkkal párhuzamosan választott fénysugárral. Na, ez egy jó hír, hogy legalább képsíkkal párhuzamos fénysugárral kell az árnyékot szerkeszteni. No, perspektívában mindig érdemes fekvőlapon dolgozni, így fog ő nagyjából kinézni. Itt lesz a perspektív képe az egyköpenyű hiperboloidnak, ide pedig majd a vetett árnyék kerül, tehát balra húzzuk el a hiperboloid képét, és jobb oldalra kerül majd az árnyék. A hiperboloid felületről volt előadáson szó, kétféle származtatása van ennek a felületnek. Az egyik az, hogy egy hiperbolát megforgatunk az úgynevezett képzetes tengelye körül, ugye egy hiperbolának két szimmetria tengelye van. Az egyiket valós tengelynek hívjuk, azon van egy hiperbola pont, a másikat meg képzetes tengelynek, és ezt a bizonyos hiperboloidot, hogyha szeretnénk megkapni ezt az egyköpenyű hiperboloidot, mert van két köpenyű is, akkor a képzetes tengely körül kell megforgatni. Forgásfelület, tehát a tengelyre merőleges síkmetszetei azok körök lesznek. Ennek megfelelően lesz neki, hát ez egy végtelen felület, tehát a kiterjedése végtelen, de mi majd egy alapkör meg egy fedőkör közé fogjuk szorítani. Ezeket a köröket fogjuk itt most gyorsan majd ábrázolni. Úgy fogjuk felvenni, hogy az alapkört meg a fedőkört azt egyenlő sugarúnak fogjuk tekinteni, ugyanolyan magasságban lesz az alapkör meg a fedőkör a középpont alatt, az egész felett középpontja alatt, illetve felett. A gyakorlatban azért nem ilyeneket látunk, ugye előadáson biztos volt róla szó, hogy hol alkalmazzák a gyakorlatban ezt a felületet, volt róla szó? Hűtőtornyoknál például, mondjuk Mátrai hőerőmű, vagy Ajka környékén, vagy Várpalota környékén látunk ilyeneket, vagy máshol is, mondjuk. Ahol nagy gyárak vannak, ott ilyen alakú hűtőtornyok vannak, és ott általában a fedőkör az alacsonyabban van, és ezáltal kisebb sugarú is. Na, azt mondja, hogy felveszünk egy horizontvonalat, meg egy alapvonalat. A horizontvonalat azt ráadásul most jó magasra tesszük. Annak érdekében, hogy bele tudjunk látni a felületbe, és legyen esélyünk bevetett árnyék kialakulására, illetve hát a bevetett árnyék mindenképpen kialakul majd. Ha lesz időnk, meg is szerkesztjük, ha nem lesz időnk, nem szerkesztjük meg. Tehát a bevetett árnyék az mindenképpen kialakul majd, csak nem biztos, hogy látszódik. hogyha olyan perspektív képet veszünk fel. A másik származtatása a felületnek, miközben összerakjuk ezt az egész dolgot, a másik származtatása az az, hogy egy tengely körül, egy tengely egyenes körül megforgatunk egy másik egyenest, amely másik egyenes kitérő helyzetű a tengelyhez képest. Ugye, hogyha metsző helyzetű lenne, akkor kúpot kapnánk, hogyha párhuzamos helyzetű lenne, akkor hengert kapnánk. Ha kitérőt forgatunk, akkor viszont ezt az egyköpenyű hiperboloidot kapjuk, amiből az is következik, hogy ez a felület, ez alkotó egyenesekből fog állni, és hát ez az ábrázolását a felületnek igencsak meg fogja könnyíteni. Tehát kétféle származtatás van, hogyha vizsgán mondjuk megkérdezik, hogy hogyan lehet származtatni ezt a felületet, akkor tessék tudni róla, hogy neki kétféle származtatása van. Képzetes tengely körül hiperbola forgatás, vagy pedig egy tengely körül egy hozzáképes kitérő egyenes forgatása. Akkor most azt csináljuk, hogy ezt a bizonyos alapkört ezt megrajzoljuk. És hát, mint azt már említettem, az alapkör meg a fedőkör az csak azáltal jön létre, hogy mi azt mondjuk, hogy legyen egy alapköre és legyen egy fedőköre ennek a felületnek, amettől ameddig ábrázoljuk a felületet. De majd lesz ennek a felületnek egy úgynevezett torokköre is, ami tulajdonképpen felülnézetben a képhatárát, illetve a kontúrját adja ennek a felületnek. És hát ezt a torokkört is majd ábrázolni fogjuk. A torokkörnek is meg fogjuk majd keresni pontjait. Ebben a leforgatott alaprajzban itt látni is fogjuk ezt a torokkört. Na most az alkotók szerkesztéséhez az alapkört 12 részre osztjuk fel. Általában így szoktunk eljárni, és a felület is ezt kéri tőlünk, hogy 12 egyseregbeli alkotót vegyünk fel a felülethez. Mert hogy ezt a felületet, mint ahogy mondtam már, a második származtatása alapján, hogy ezt a felületet alkotó egyenesek határozzák meg, illetve alkotó egyenesek találhatók rajta, de azt nem említettem még, hogy ezek az alkotó egyenesek úgy mondjuk, hogy két seregbe tartoznak. Az egy seregbeliek, azok egymáshoz képest kitérő helyzetűek, tulajdonképpen a forgatott egyenesnek a különböző pozíciói a forgatás során. A különböző seregbeli alkotók viszont metszőek egymáshoz képest. Na most akkor alapkör, torokkör. Praktikus okokból úgy vesszük fel az alapkört és a torokkört egymáshoz képest, hogy a sugaruk az alapkör sugarának a fele legyen a torokkör sugara. Ennek az a praktikus oka van, hogy felülnézetben azt fogjuk látni az alkotókról, hogy ezek az alkotók, ezek a torokkört meg fogják érinteni. Tehát egy-egy alkotót úgy tudunk behúzni, hogy az alapköri pontjából, mondjuk ebből a pontból akarunk húzni egy alkotót, ebből érintőt húzunk a torokkörhöz. Hogyha ilyen feles sugarat veszünk fel a torokkörnek, akkor könnyű belátni, hogy ez az érintő, amit itt meg kell szerkesztenünk, az úgy megkapható, hogy ehhez a ponthoz képest az 1, 2, 3, 4. pontba húzunk egyenest, és az pont érintő helyzetű lesz a torokkörhöz. Jó, de figyeljünk oda, figyeljünk ide, oda vagy ide. Szóval arra nagyon figyeljünk oda, hogy amit most csinálunk, az az lesz, hogy egyszerűen a pontokhoz képest negyedik pontba húzunk egyenest, de azt csináljuk, hogyha nem ekkora lenne a sugár, akkor azt kellene csinálnunk, hogy érintőt kellene szerkesztenünk az alapkör pontjaiból a torokkörhöz. Rendben, csak így kapnánk alkotókat, ezt ne keverjük össze. No, akkor ezeket az egyseregbeli alkotókat megkeresgéljük. Célszerű akár be is számozni őket, mert hát majd később szükség lesz rájuk. 1, 2, 3, 4, 5, hogy könnyen megtaláljuk őket. 6, főleg mikor majd az alkotókat rajzoljuk a perspektív képen, akkor ugye fontos lesz az, hogy az alapköri 12-es pontot majd a fedőköri 4-es ponttal kell összekötnünk. Hopp, egy pont kimaradt. Az előbb hogy számoztam, hogy ugyanúgy 12 lett? Na mindegy. Ezek mind forgatottak, persze. Na akkor... 2-es, 6-os. Felülnézetbe így néznek ki ezek a bizonyos alkotók. A következő dolgunk az lenne, hogy az alapköri pontokat megkeressük perspektív képen. Majd abból megfelelő magasságba kiemelve őket a fedőköri pontokat is meg fogjuk keresgetni. Ehhez úgy kötöm össze a pontokat, hogy a horizontvonalra, alapvonalra merőleges egyeneseket kapjak, tehát olyan egyenesek leforgatottjait, amelyek merőlegesek a perspektíva képcsíkjára. Mert hogy azoknak tudjuk, hogy az iránypontja az a főpont. Úgyhogy mondanám, hogy egyszerűen bekötögetünk a főpontba, csak nekem ezek a távolságok, ezek jó borzasztó nagyok lesznek. Az egyszerű bekötögetés egy kicsit bonyolódik. Van, vihetsz nyugodtan. De vihetsz ilyen kör alakult is, úgyhogy ezt jobban szereted, én ezt jobban szeretem. Ja, az igaz? Nincs mi. Na, azt mondja, hogy mindjárt meg lesz az utolsó is. És akkor a következő lépés az az, hogy ezeken az egyeneseken megkeressük a pontokat. Egy-egy centrális rendező segítségével mondjuk azt mondja, hogy itt a négyes pont. Aztán azt mondja, hogy a második egyenesen van a hármas pont, illetve az ötös pont. Itt meg fogunk kapni 12 darab pontot, amiből az alapkörnek az ellipszis képét vígan be fogjuk rajzolni. Nem foglalkozunk vele, hogy most konjugált átmérőpárt kapjunk, pláne nem, hogy kis és nagy tengelyt. Bőven elég lesz annyi pont. Bőven elég lesz ez a 12 darab pont a szerkesztésekhez, illetve magának az ellipszisnek a megrajzolásához pláne. Az egyes pont az helyben marad, viszont elnevezem origónak itt a középpontot, és a középpontnak is megszerkeztük a perspektív képét. Arra azért figyeljünk oda, annyira maradjunk pontosak a szerkesztés során, hogy az egyes ilyen olyan pontok, hogy 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5 és így tovább, ezek mind a perspektíva képsikerrel párhuzamos egyenest alkotnak, úgyhogy ez jó lenne, ha látszódna is a szerkesztés végeredményeként. Tehát például nekem ez a 11-3 itt vízszintes kell, hogy legyen, a 12-2 vízszintes kell, hogy legyen. És most mindjárt a 10-es pont meghatározásánál ezt fel is használom, mert nekem olyan nagy ott az a távolság, amit át kéne fognom a vonalzóval, hogy inkább így dolgozok. sőt a összes többi pontnál, ami még hátra van nekem, az összesen 2, azoknál is így dolgozok. Miután megszerkesztettük mind a 12 pontot, utána összekötjük őket egy szép ellipszis ívvel, tehát egy teljes ellipszissel. Valahogy így. A következőben az egyes pontokat ki fogjuk emelni, hogy megkapjuk a fedőkört. Ez a magasság, amivel kiemelünk, ez teljesen tetszőleges. A felelőtt szövege nem mond róla semmit. Így választani fogunk egy magasságot. Annyi csak a lényeg, hogy minden pontot ugyanebbe a magasságba kell kiemelnünk. Tehát, hogyha eldöntjük, hogy mennyi legyen ez a magasság, én mondjuk azt mondom, hogy ennyi legyen a fele. Azért veszem fel a felét is, mert az is lényeges lesz. Ugyanis lesz majd ugye nekünk egy tengelyünk, és ezen a tengelyen lesz egy középpontunk, aminek még egyéb jelentősége is lesz. Úgyhogy ezt a tengelyt itt szépen be is jelölöm. És azon túl, hogy kiemelem az egyes pontot, mondjuk nevezzük ezt egyes tetőnek. Ugye az egyes pont az benne van a perspektíva képsíkjában, hiszen az egyes pont rajta van az alapfonalon. Úgyhogy az egyes pont az ott a magasságot egy az egybe fel lehetett mérni. És akkor a hetes pontba függőlegest állítva azt az egyes tetőpontot a főponttal, mint irányponttal összekötve, de jól sikerült. Ez itt a hetes kiemelt pont. Jó, legyen ennek is középpontja. Kiemelve, ó, kiemelt pont. Viszont, ahogy mondtam, azt a félmagasságot is gyorsan kifogom. Fel fogom használni, ahol az a tengelyt elmetszi, azt a pontot úgy fogom hívni, hogy M. Na és akkor most a következő dolgunk az az, hogy ezzel a magassággal mindenkit kiemeljünk, úgyhogy ezt odamérem mindenhova. Mondjuk elég lett volna a két helyre is egy vízszintes csúszni, de teljesen mindegy. Lehet nem is fogom az összeset felhasználni, megint csak azért, mert nem fogom átérni a távolságokat. Hát odamértem mindenhova a magasságot, és most az egyes pontokba függőlegeseket állítok. Tehát 4-esbe, 5-ösbe, 3-asba, mondjuk egyelőre kezdjük itt, aztán majd nézzük tovább. Azt mondja, hogy az első magasság az a 4-esé, úgyhogy akkor ez itt a 4-es kiemelt pont. A második magasságon van a 3-as meg az 5-ös. 3-as, 5-ös, 10 lesz a 6-os meg a 2-es, ha minden jól megy. Itt a 2-es függőlegese. És itt a 6-os függőlegese. És 6-os. És akkor a többi pontba is gyorsan ideállítom a függőlegeseket. Ez a 9-es nekem ide, ennyire ide leesett. Most icili-picit odébb csalom. 9-es. 10-es, 11-es, és itt a 12-esem. És hát megint eldönthetem azt, hogy bekötök a főpontba, mint az iránypontba, vagy inkább vízszinteseket használok. Én azt hiszem, hogy a vízszintesekben most egy kicsit jobban bízom már. A 12-es. Itt lesz 12-es tető, egész pontosan a 3-as, szembe van a 11-essel, akinek itt volt a rendezője. 11-es, a 10-es szembe van a 4-essel. Itt van 10-es tető, és a 9-es szembe van az 5-össel. A 8-as meg szembe van a 6-ossal. Akkor a fedőkörnek. Egy ilyen ellipszis a képe. Rajzoltam már szebb előszést is életembe. Azt tudom mondani, hogy mivel majd mindenkinek a papírlapján kicsit több helye lesz, meg lesz jó hosszú vonalzója hozzá, a horizontvonalat lehet még magasabbra venni, tehát a magasságunk, amit felmérünk, az a horizontvonaltól lehet alacsonyabban is, és akkor kevésbé lapos ellipszist fogunk kapni a körképének. Na, megvagyunk az alapkörrel, megvagyunk a fedőkörrel. Igazság szerint, hogyha nagyon szeretnénk, akkor a torokkört is megrajzolhatnánk, de nem szeretnénk nagyon. Úgy tudnánk megrajzolni, hogy ezeket az alkotókat, az egyes alkotókat, amiket itt az alaprajz forgatottján látunk, azokat az alaprajzon is be tudnánk rajzolni az érintési pontokkal együtt, és akkor azokat az érintési pontokat pedig félmagasságba berajzolnánk. De ezt nem fogjuk megcsinálni. Az alapkör a perspektív kép, a torokkör a perspektív képe nem fog képhatárt adni, úgyhogy ott nem lesz olyan nagyon nagy jelentősége. És az egyes alkotóink azok már megvannak. Tudjuk az alapkör forgatottjából, hogy mely pontot mely ponttal kell összekötnünk. Példának okáért itt az egyest az ötössel, és akkor így kialakul egy alkotó. És akkor most ezeket az egyseregbeli alkotókat, ezeket mind berajzolgatjuk. Hogyha másik seregbeli alkotót is be kéne rajzolnunk, a másik seregbeli alkotók azok úgy jönnének ki, hogy a torokkört a másik oldalról érintjük meg, tehát a másik irányba húzzuk az érintőt. Az ugye most praktikusan úgy néz neki, mivel ugye arról volt szó, hogy a feles sugár miatt itt a negyedik 12. pontba kell húznunk az alkotókat, hogy mondjuk az egyes pontból a 9-es pontba kéne húzni egy alkotót. De másik seregbeli alkotót most nem kér a feladat, úgyhogy csak ezt a 12-t fogjuk megrajzolni. A felület az nagyon szépen ki fog rajzolódni a 12 egyseregbeli alkotó által, még szebben kirajzolódna, hogyha 2x12 alkotónk lenne, mert hogy a másik seregbelieket is megrajzolnánk, de hát egyrészt még több ideig tartana, másrészt, ami sokkal nagyobb baj, hogy most a szerkesztéseinket elfedni, és nem nagyon látnánk, hogy mi történik. Úgyhogy ezért nem csináljuk. Ő az. Elköpenyő hiperbolaid. De még a látványhoz ez is kicsit kevés. A látványhoz még az is kell, hogy a kontúrt megszerkesszük, és az egyes alkotókon a kontúrpontokat meghatározzuk. Mert hogy ennek a felületnek lesz itt egy ilyen hiperbola kontúrja. Úgyhogy most erre a hiperbola kontúrra megyünk rá. Előadáson gondolom ki lett vesézve ez a felület. Előadáson biztos volt róla szó, hogy van ennek a felületnek egy kísérő felülete. Az aszimptotikus kub. Hallottunk már róla? Aszimptotikus kub. Ugye ő nagy barátunk, mert egy kubbal könnyebb dolgozni, mint egy hiperboloiddal, már pedig az aszimptotikus kubnak az önárnyék határ síkja és a kontúr síkja az ugyanaz, mint az egyköpenyő hiperboloidé, akit kísér. Kivéve, hogy a kontúr sík az centrális vetítésnél mégse lesz ugyanaz. Tehát ez csak párhuzamos vetítésre igaz, és a fény az árnyék szerkesztésnél is csak párhuzamos megvilágításra. Hát ez utóbbi, ez rendben lesz, tehát párhuzamos megvilágítással fogunk őhozzá árnyékot szerkeszteni, de a kontúrja az nyilván nem párhuzamos vetítéssel alakul ki. Centrális vetítésünk van, perspektívában vagyunk, úgyhogy az aszimptotikus kub nem használható a kontúr szerkesztésére. Az egyes alkotókon mindegyiken külön-külön fogunk kontúrpontot szerkeszteni, illetve itt nem fogjuk megszerkeszteni külön-külön, de otthon tessék külön-külön minden egyes alkotó megszerkeszteni a kontúrpontot. Na nézzük! A szerkesztés alapgondolata a következő. Azt hiszem, ezt a mondatot még nem mondtam el ebbe a fél évbe, ebbe a csoportba, de lehet, hogy már igen. Kontrollpontban az érintőség, vetítőség. Mondtam már? Na, hát akkor mondtam már. De még mondani is fogom, esküszöm. El fogom még mondani egy párszor. Kontúrpontban az érintőség, vetítőség, és ez főleg alkotó egyenesekből álló felületnél nagyon jól használható a kontúr szerkesztése, de egyébként máshol is, úgyhogy ez a főleg ez vissza van volva. Tehát az, hogy kontúrpontban az érintőség, vetítőség, az nagyon jól használható arra, hogy kontúrpontot szerkesszünk a felületen, hogy kontúrpontot szerkesszünk mondjuk ezen a 2-10-es alkotón. A 2-10-es alkotón érdemes kontúrpontot szerkesztenünk, mondjuk a 3-as, 11-es alkotón azon már nem biztos, hogy lesz kontúrpont. Azokon az alkotókon várhatunk kontúrpontokat, akik más alkotókkal valahogyan szépen átmetsződnek. Tehát itt ezen a 11 tető és 3, 10 tető és akármi, 1 tető és 9, 2 tető és 10, ezeken minden várhatunk alkotót. Én most akkor azt mondtam, hogy legyen ez a 2-10, ugye azt mondtam, azt hiszem azt mondtam, a 2-10 lesz az, amin kontúrpontot fogunk szerkeszteni. És miután azt mondtam, hogy azon fogunk szerkeszteni, azután meggondoltam magam. Nem azon fogunk. Szerkesszünk inkább a 8-12 tetőn. Ezen fogunk kontúrpontot szerkeszteni, valahol itt lesz valami kontúrpontja neki. Az, hogy hol várjuk a kontúrpontot, hát neki van két további alkotóval és látszólagos meccéspontja, és hát a kettő között várunk valahova egy kontúrpontot. Na, kiemelem őt. A következő van. Még egyszer mondom, kontúrpontban az érintőség, vetítőség. Tehát ennek az alkotónak van valahol egy kontúrpontja, ahol éppen ilyen az érintőség, egy vetítőség lesz az érintőség. Ugye ezt a vetítőségot, ezt úgy tessék elképzelni, hogy a 8-12 tető alkotó, az egy egyenes, és a centrum által meghatározott sík. Tehát itt egy alkotó, a felületnek itt van egy alkotója, itt a centrum, és ezeknek van egy közös síkja, ezzel a síkkal vetítjük ezt az egyenest. És ha ezzel a síkkal vetítjük ezt az egyenest, az egész síknak ez lesz a képe, ebben fog látszódni. Na most a helyzet az, hogy van ám egy másik alkotó, aminek ugyanez lesz a képe. Ez a másik alkotó, ez olyan, hogy innen indul ki az alapkörről, és ide érkezik meg a fedőkörre. Ezeket a pontokat viszont majd ki kell szerkesztenünk, tehát itt nem jók még ezek az alkotók, illetve ezek az alkotó meccéspontok az alapkörrel és a fedőkörrel, de maguk az alkotók sem jók, mert hogy az az alapgondolat, hogy ennek a két alkotónak a meccéspontja lesz a kontúrpont. Azért, mert a 8-12-re igaz az, hogy a kontúrpontjában az érintőség vetítőség, tehát ez lesz az érintőség a 12-8-ban. Viszont erre a másik alkotóra is igaz, hogy arra meg szintén a kontúrpontban az érintőség vetítőség, tehát ez lesz az érintőség a másik alkotónak a kontúrpontjában is. Azt még elfelejtettem említeni, hogy ennek a felületnek nagyon könnyű egy pontjában kiszerkeszteni az érintősíkot, mert ennek a felületnek minden pontján áthalad kettő különböző seregbeli alkotó, és a két alkotó feszíti fel ezt a bizonyos érintősíkot, illetve a két alkotó határozza meg ezt a bizonyos érintősíkot. Na most akkor ez azt jelenti, hogy ezt a vetítő síkot, ezt a 8-12 alkotó és ez a másik alkotó határozza meg, és ezeknek a meccéspontja a kontúrpont, amit keresünk. Az egészet alaprajz forgatottban fogjuk megkeresni. Alaprajz forgatottban megkeressük ezt a pontot, majd pedig megkeressük a másik seregbeli alkotót. Jó? Na nézzük. Azt kellene nekünk, hogy akkor ezt az egyenest, ezzel az egyenessel, minthogyha ez síkbeli egyenes lenne, mintha alapsíkbeli egyenes lenne, ezzel messük el az alapkörünket. Ugye egyszer a 8-as pontba metszettük el vele, egyszer meg ebbe a pontba, ezt a pontot keressük. Hát nagyon fontos az, hogy amit most csinálunk, az nem a síknak a leforgatása lesz, vagy nem az alkotónak a leforgatása lesz, hanem most azt fogjuk csinálni, hogy annak érdekében, hogy megkapjuk ezt a pontot, annak érdekében ezt a narancssárga egyenest, ezt úgy tekintjük, mintha az alapsíkban lenne, és azt az egyenest leforgatjuk. Jó? Nagyon könnyű lesz leforgatni, mert itt van neki az ő fix pontja a tengelyen, és átmegy a 8-as alapköri ponton, akkor ezek szerint ő itt van. Kiemelem, hogy itt pedig itt volt a 8-as 12-es alkotó. Itt a leforgatott egyenes, hopp, itt a leforgatott egyenesünk, itt a 8-as 12-es alkotónk, ahol a leforgatott egyenes elmetszi a körünket, itt metszett el a körünket. Hát, hogy nevezzük, hogy mégiscsak tudjunk beszélni róla. Nevezzük ezt a pontot úgy, hogy P. Majd ezt meg úgy nevezzük, hogy Q, de ezzel nem is igazándiból fogunk foglalkozni. Akkor ez a P leforgatottja. Ha P-t P forgatottal összekötöm, akkor ugye egy centrális rendező egyenes kapok. És az a dolgunk, hogy ebből a P-ből a torokkörhöz húzzunk egy érintőt. Hát ezt az érintőt én most tényleg csak így behúzom. Nem szerkeztem ki. Tehát a torokkör érintőjét szerkesztettük itt meg, a P forgatott alapköri pontból, és arra odafigyeltünk, hogy ez az érintő, ez a másik irányból balról kerüli meg az a torokkörünket, nem pedig jobbról, mint a 12 egyseregbeli alkotónk, amit szerkesztettünk. Tehát, hogy ez másik seregbeli, mint a 8-12 tető. És akkor itt a felülnézet forgatottjában látjuk már mind a két alkotónkat. Nem mellesleg egyébként ugye akkor itt lenne a Q tető alaprajzának a forgatottja, vagy csak Q-nak neveztem, Q alaprajz forgatottja. Tehát itt van ez a teljes PQ alkotó, amit itt látunk perspektív képen, az ott van alaprajz forgatottján. De a PQ-val igazság szerint nem is fogunk foglalkozni, hanem ezt a pontot, ami úgy hívjuk, hogy K812. Ilyen nevet még soha nem adtam egy pontnak, hogy az indexben 3 jegyű legyen. Ez azért hívom K812-nek, mert ez K812, tehát a 812 alkotónak a kontúrpontja, annak is az alaprajzának a leforgatottja. Tehát itt felülnézett leforgatottan, ez olyan, mint egy mosféle felülnézeti kép egyébként, ezen szépen látjuk, hogy a két alkotó hol metszi el egymást, az a keresett kontúrpont. Annyit kell csak tennünk, hogy megkeressük ennek a pontnak, mint alaprajzi pontnak előbb a perspektív képét, majd pedig egy függőleges egyenessel, egy függőleges rendezővel ráemeljük a 8-as 12-es alkotóra. Ehhez a PQ-ra nincs is szükségünk, a 8-12-t viszont berajzoljuk hogy ő volt a 8-12, már még, tehát perspektív alaprajzon berajzoljuk ezt a 8-12-t. És miután perspektív alaprajzon berajzoltuk, utána már csak egy centrális rendező egyenesre van szükségünk. Itt a centrális rendező egyenes, hogy itt megtaláljuk a K8-12 vesződ. És utána pedig egy függőleges rendezőre van szükségünk. Hogy megtaláljuk itt valóban a K8-12-t. Meg is volnánk. Na ez olyan jó volt, megcsináljuk még egyszer, jó? Egy öttel fogjuk megcsinálni. Azt hiszem. Hát igen, maradjunk az egy ötnél. Nem maradunk az egy ötnél. Tehát 2-6-nál. 2-6-nál fogjuk megcsinálni. Jó, csináljuk 2-6-nál. Tehát most 2-6-on teljesen hasonló módon fogunk keresni kontúrpontot. Megint arról van szó, hogy van itt egy olyan alkotó, ami a 2-6-tal fedésben van. Ez az S, mondjuk R alkotó. És mivel tudjuk, hogy kontúrpontban az érintőség vetítőség, ezért az általuk meghatározott sík az éppen a meccés pontjukban lévő érintőség, viszont kontúrpontban az érintőség vetítőség, mivel ez vetítőség, ezért a kontúrpont lesz az ő közös pontjuk. Ugyanúgy járunk el, mint az imént. Bejelöljük először is a 2-6-os alkotót. Bejelölöm a 2-6-os alkotót. Ez az egyenes, ez itt metzi el a forgatás tengelyét. Már hogyha alapsíkbeli egyenesnek tekintjük. Itt van ennek az egyenesnek a leforgatottja, hogy a fix pontot kötöttem össze a 2-es pont leforgatottjával. Tehát még egyszer, itt a 2-6-os. Hogyha alapsíkbeli egyenesnek tekintjük, nem a 2-6-os egyenesnek, akkor itt van neki a fix pontja, azt összekötve a 2-essel. Itt van ennek az egyenesnek a leforgatottja, ami itt a másik oldalon elmetszi az alapkörünket. Hát elég pontatlan vagyok. Ezt muszáj vagyok korrigálni, mert ez annyira pontatlan, hogy ez botrányos. Ugye ezt az S pontot kellene nekem megkapnom. Hát itt az S pontom forgatottja. Ugye itt az S pontom nekem itt a 7-es pont másik oldalán volt, úgyhogy azért azon igyekeztem, hogy az ott is odaessen. Nos tehát, leforgattuk ezt az egyenest, megtaláltuk az S pontot. És akkor ebből az S pontból egy másik seregbeli alkotót fogok szerkeszteni, ami megint kis túlzás, mert csak be fogom rajzolni ezt a másik seregbeli alkotót. Az itt van. Tehát ő a másik seregbeli alkotónk. Itt a másik oldalon ugye az R pontnak, a alaprajzának a forgatottját metszenék ki. De ami a lényeg, hogy ez az SR alkotó alaprajz, meg a 2-es, 6-os alkotó alaprajz, ők itt elmetszik egymást, ő neki az a neve, hogy K2-6, alaprajz forgatott. A 2-6-ot megint egy kicsit megerősítem, berajzolom itt, hogy itt volt a 2-6-unk. Annyi csak, annyit kell csak tennünk, hogy egy rendező segítségével a 2-6-ot megkeressük a 2-6 alaprajzán. És megint ki kell emelnünk őt egy rendező segítségével. És hogyha ott kapjuk meg, ahol várjuk, tehát hogy a 2-es, 6-os alkotónak itt van két látszólagos metszéspontja egy másik alkotóval, hogyha a kettő között kaptuk meg a 2-6, K2-6 pontot, akkor jól dolgoztunk. Oké? No. Ha megszerkesztettük az alkotóinkon a kontúrpontokat, akkor kapunk egy ilyen hiper-szuper csodálatos hiperbola kontúrt. Tegyük fel, hogy én már megszerkesztettem, és akkor egy ilyen szép kontúrt fogunk kapni. Az alapkörnek az a darabja látszódik, a fedőkör az teljesen látszódik, és az egyes alkotóink láthatósága pedig a kontúrpontban fog váltani, ezért is lényeges minden alkotónak megszerkeszteni a kontúrpontját. Ez két dolog miatt lényeges. Egyrészt, hogy minél több pontunk legyen ehhez a hiperbolához. Ugye nem csak pontjaink vannak, tehát ez a K8-12, amit itt egy kicsit letörlődött, ez nem csak, hogy egy pont, de abban az érintőnk is megvan, a hiperbolának az érintője is megvan a K8-12-ben, mert maga a 8-12 alkotó lesz az érintőnk. A K8-12 pontban a hiperbolához, a kontúr hiperbolához. Na most láthatóság szerint is meg kell húzni ezeket az alkotókat, és akkor úgy fog kinézni, hogy ez a 8-12 tető alkotó, ennek a felső darabja a K8-12 ponttól a 12 tető pontig fog látszódni. Ugye ez a 8-as pont a körívnek a hátsó részén van, ami nem látható, úgyhogy innentől kiindulva nem látjuk az alkotók. Egész eddig a pontig, a kontúr pontig, a láthatóság az mindig kontúrpontban vált. Akkor a többi alkotót is ennek megfelelően kell majd láthatónak, illetve látható darabban, illetve nem látható darabban jelölni. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy ez egy tömör felület, aztán majd lehet, hogyha lesz időnk az árnyék szerkesztésnél bevetett árnyékot is szerkeszteni, akkor mégse tömör felület lesz. Szóval egyelőre tömör felületként ábrázolom én őt, és hogyha így járok el, akkor ezeket az alkotó darabokat kell majd láthatónak ábrázolni. Itt például a 4-es alkotón lesz valahol egy kontúrpont, azért a 12-4 nem látszik végig. Teljesen hasonlóan valahol a 11, az 1-5-nek is lesz egy kontúrpontja. Ugye a 2-6-nak nemrég szerkesztettük ki a kontúrpontját, úgyhogy akkor a 2-6-ot odáig húzom ki. A 3-7-en is lesz valahol egy kontúrpont. A 4-es alkotón is lesz valahol egy kontúrpont. Az 5-ös, ez meg valami ilyesmi. Hát ilyen a felületünk. Úgy már mutat valahogy, nem? Úgy egész jó. Meg vagyok elégedve. Mert a fedőkört ezt érzem, hogy ez nem az igazi. No. Sárga kréta. fénysugár. Árnyékszerkesztés következik. Megszerkesztjük az összes árnyékát ennek a felületnek, amiben nem tudom, hogy bele fog-e férni a bevetett árnyék. Hogyha nem fér bele, akkor a rajzot be se kell megcsinálni. Adott egy fénysugár, amit én rögtön az O pontra rakok rá, amely fénysugár párhuzamos a képsíkkal éjjel. Ha nem lenne párhuzamos, kicsit macerásabb lenne a történet. De ez párhuzamos. És hát én most úgy veszem fel, hogy a másik, a perspektív kép az 30 fokba jön, helyett nem, mégsem úgy veszem fel, nagyon messze lesz, nem fogunk elférni a táblán. Akkor valamilyen szögbe fog jönni, mondjuk ilyen szögbe fog jönni. Tehát adott a fénysugárnak a perspektív képe és az alaprajzi képe, képsíkkal párhuzamos fénysugárról lévén szó. F és F vesző, tehát nem kell itt iránypontozni. És akkor én úgy vettem fel F-et és F vesszőt, hogy kapásból az O-nak és az M-nek fogom megszerkeszteni a földre vetett árnyéket, melynek színe, mármint a földre vetett árnyéknak, világos kék. Ó, ez a kedvencem, ó, alulvonás, fölülvonás. Ez azt jelenti, hogy az ó felülvonás árnyéka. Ez meg M alulvonás. Jó, ez csak azért van ott, hogy tudjak párhuzamosokat húzni, ez nem kell, ez az egyenes, ez. Jó, tehát az O-nak és az M-nek szerkesztettük itt ki az árnyékát. A földre vetett árnyékot egyrészt a fedőkör fogja vetni, másrészt az önárnyék határ hiperbolája fogja vetni. Az van, hogy a fedőkör az alapsíkkal párhuzamos, tehát az árnyéka önmagával egybevágó kör lesz, ami persze egy csúnya ellipszisnek fog látszódni. Tehát ezzel a perspektív képen nem sokat érünk, de azért majd valahol fogunk vele érni valamit. Viszont nem a fedőkör árnyékával fogjuk elkezdeni, mert az az egyszerűbb dolog, hanem azzal fogjuk elkezdeni, hogy az önárnyék határ hiperboláját meghatározzuk. Az önárnyék határ hiperbolájához most már viszont fel tudjuk használni a úgynevezett aszimptotikus kúp nevű felületet. Mindjárt el is kezdjük, csak még előtte megkeressük az O-nak és az M-nek, már az O árnyéknak, tehát a M alulvonásnak, meg az O alulvonás fölülvonásnak a forgatottját. Leforgatjuk őket. Tehát M alulvonás forgatott. és O alulvonás, fölülvonás forgatott. Játszottunk ki egy gyerekkorunkban, hogy kellett a birodalmi gépeket valahogy így, és akkor voltak az ellenséggépek, a Darth Vaderéké, az meg mit tudom én, hogy kellett rajzolni, és akkor ide beleraktuk a tollat, így, és így kellett lőni vele. És hogyha eltaláltuk a másik gépet, akkor az megsemmisült. Nem csináltunk ilyet irodalom órán, nem? Vagy bioszon? Igen. Na, és csak erről jutott eszembe, és teljesen lényegtelen a feladat szempontjából. No, megszerkesztettük az M árnyékának és az O árnyékának a forgatottját, ezt pedig azért csináltuk, mert hogy az aszimptotikus kúp árnyék síkját, önárnyék síkját nyilván forgatottban fogjuk tudni megszerkeszteni. Ha emlékszünk rá, egy kúp önárnyék határalkotóit úgy határoztuk meg, hogy a kúp csúcsának árnyékából érintőt szerkesztettünk az alapkörhöz. Emlékszünk rá? Nem olyan régen volt még. Na most akkor ezt fogjuk most is csinálni. Előtte azonban az aszimptotikus kúpnak a csúcsa az megvan, az az M pont, ha nem is mondtam, akkor most mondom, hogy az M pont lesz a torokkör középpontja az aszimptotikus kúbnak a csúcsa, ezért az ő árnyékát szerkesztettük, viszont kell az aszimptotikus kúbnak az alapköre is. Az aszimptotikus kúb alapkörének középpontja az O pont, a sugara pedig kijön úgy, hogyha a egy-egy alkotónak a felülnézeti képét megfelezzük, azt is mondhatom, hogy jelen esetben ez annyit tesz, hogy a felülnézeti képnek az alapköri pontjától a torokköri pontjáig tartó darabját, hogyha tekintjük. Jó? Tehát felülnézetbe alapkör, torokkör, most direkt egy jó kicsike torokkört vettem fel. Ugye ilyen, ebbe az esetben érintőt kell szerkesztenünk, nem az van, hogy a negyedik 12. ponthoz húzunk, és akkor itt van ez a bizonyos érintő, a fedőkört itt metszük el, és ez az a sugár, amivel itt megrajzolhatjuk majd az aszimptotikus kúpot, az aszimptotikus kúpnak az alapkörét. Oké, és akkor ezt egyszerűen csak le kell innen mérnünk, ezt a bizonyos sugarat, és az O köré ezt megrajzolnunk. Tehát ez a harmadik kör, ami ott van koncentrikusan az alapkörrel és a torokkörünkkel, ez az aszimptotikus kúpunk alapköre. Most akkor azt csináljuk, hogy érintőt szerkesztünk az M árnyékából, az M árnyékának forgatottjából. Ezt az érintőt most tényleg megszerkeztem. Táleszkör meg minden. De olyan nagyon nem rajzolom be teljesen ezt a táleszkört. Talán az érintőket berajzolom, bár az se lenne fontos. Itt van az érintési pont, meg itt van az érintési pont, tehát ez lenne itt a két érintő. Az M árnyékának forgatottjából az aszimptotikus kúp alapkörének forgatottjához. És akkor ezeket összekötve ez az önárnyék határsík nyomvonala. N, ő, egész pontosan annak a forgatottja. Tehát ezt a két pontot összekötve megkaptuk az önárnyék hatásék nyomvonalát, illetve itt megkaptuk az önárnyék határpontjainkat is. Egyet, ő kettőt. Persze forgatottban. Mivel a kubnak a csúcspontján is átmegy az önárnyék határsík, ezért a fővonala ennek az itten lesz FÖ vesző forgatott. Ezt az egyenes párhuzamosan az O forgatottjába eltoltam, és akkor itt lesz még két önárnyék határpont a torokkörön, és erre bejelöltem az alapkörre, a torokkörön itt és itt. Azt mondja, hogy ez ő 3, mondjuk, ez pedig ő 4. Valamint, hogyha ezt a lila egyenest, amit az imént kiszerkesztettem, ezt a nyomvonal egyenest, az óra, mint centrumra, mondjuk így, hogy az óra, mint centrumra tükrözzük, akkor a fedőkörön is megkapjuk a fővonal egyenest, az önárnyék határsíknak a fővonal egyenesét, amit akkor úgy fogok hívni, hogy F tető, F ő tető forgatott, F tető vesző ő forgatott, vagy nem tudom. És ezen is kapunk majd pontot, ő 5-öt, de ez még forgatott, meg ő 6-ot, de még ez is forgatott. A jó az, hogy ezek a perspektíva képsikerre merőleges egyenesek. Tehát ez is merőleges a perspektíva képsikerre, meg ez is, úgyhogy a perspektív képüket igen-igen egyszerű lesz megszerkeszteni. Egyszerűen csak annyit kell csinálnunk, hogy a fixpontjukat, itt van ennek a fixpontja, össze kell kötnünk az F-fel, már ha az olyan egyszerű lenne. És akkor ez itt a ellipszisből ki fogja metszeni az ő kettő meg az ő egy pontokat, de nem kell nekünk az ellipszisből kimetszeni, hanem egy centrális rendezővel ez itt szépen kialakul. Itt az ő kettő, és a másik oldalon remélhetőleg ott is szépen kialakul. Itt az ő egy. A másik egyenessel könnyű dolgunk van, ezzel a fővonal egyenessel, mert ez ugye egybeesik az 1-es 7-es egyenessel, ami már szépen le is lett forgatva. Na most viszont ezt az egyenest nekünk ki kell emelnünk majd, de előbb akkor rajzoljuk be az 1-es 7-est, áthúzom most itten kékkel is. Tehát itt az 1-es 7-esünk. Az ő 4-et meg az ő 3-at majd ezen kell keresnünk, illetve az ő 4-nek meg az ő 3-nak az alaprajzát. Tehát itt az ő 3 alaprajza, és az ő 4-nek pedig remélem sikerül megtalálni. Annyi csak a dolgunk, hogy ezt kiemeljük, de azt is nagyon könnyen meg tudjuk csinálni, mert ugye ez fél magasságban van, a torokkör magasságában. A torokkörnek viszont az M a középpontja. Úgyhogy, hogyha az F-et összekötjük az M-mel, ez az egyenes is megvolt már, akkor ez az egyenesünk, és csak rá kell emelni az Ö4-et, csak ki kell emelni az Ö4-et, meg az Ö3-at. Ö4 itt van, és Ö3 pedig itt van. Tehát itt volt még két pontunk. És legvégül pedig következik az F vesző tető ő forgatott, tehát a fedőköri fővonala ennek a bizonyos síknak, ennek a bizonyos önárnyékhatár síknak. Ehhez megint csak fel tudjuk használni ezt a fix pontot. Ö5, Ö6 egyenesnek a fix pontját. Na nézzük. Megpróbálok oda bekötni. Hát most nem hosszabbítom meg, de az nyilván az F pontba tart. Tehát ez az egyenesünknek az alaprajza még egyelőre. Hogyha ezt bekötjük a centrumba, akkor itt az alapkörből, az alapkör ellipszis képéből ki fogjuk tudni metszeni az Ö6-nak az alaprajzát, és hogyha másikat is bekötjük, akkor ki fogjuk tudni metszeni az Ö5-nek az alaprajzát. Ö5 vesző. És most még annyit kell tennünk, hogy ezt az egyenest, ezt ki kell emelnünk ugyanolyan magasságba, mint ezek a fedőköri pontok vannak, de az is viszonylag egyszerű. Ugye azt is csinálhatnám, hogy erre egész egyszerűen ide, mivel ugye ez nem csak a leforgatott egyenes képe, hanem az ebbe a fixpontba állított függőlegesnek is ez a képe, ebbe kéne rámérnünk ugyanazt a magasságot, mint ahogy a többit is mértük. Ja, de mégiscsak azt kell csinálnunk, úgyhogy oda mérjük azt a magasságot, amit a többihez is mértünk. Tehát ezt a magasságot, ezt ide mérjük, majd a főpontba, mint iránypontba bekötünk. Akkor most ezen mesterkedek. Itt a főpontba, mint iránypontba bekötöttünk, és akkor egy egyszerű rendező segítségével ide ki tudjuk emelni az Ö6-ot, és egy egyszerű rendező segítségével ide ki tudjuk emelni az Ö5-öt. Ez már nem veszős. Hát valahogy így. Jó, tehát még egyszer annyit csináltunk, hogy a forgatott alaprajzon megkerestük először is az aszimptotikus kúpot, az aszimptotikus kúpnak az alapkörét, itt van, hogy hogyan csináltuk, majd az M árnyékából, az aszimptotikus kúp csúcsának árnyékából, annak is a leforgatottjából ide érintőt szerkesztettünk, és az érintési pontok összekötő egyenese, ez a nyomvonala az önárnyék határ síkjának, amit itt aztán megkerestünk perspektív alaprajzon. Ő volt az, erre rá is írom, hogy ez az M ő. És azon megkerestük Ö1-et és Ö2-t. Aztán felhasználtuk azt, hogy ez a sík átmegy az M csúcsponton is, tehát egy fővonala a nyomvonallal párhuzamosan, ezzel a nyomvonallal párhuzamosan, az M alaprajzán keresztül megy, az M alaprajza ugye az O pont volt, majd pedig a fedőkörön lévő fővonalat abból találtuk meg, hogy amilyen alacsonyan van a nyomvonal, az alapkörön lévő nyomvonal az O alatt, illetve az M alatt, ugyanolyan magasan van a fedőköri fővonal az M felett, tehát ugyanezt a távolságot kellett ide átmérnünk, hogy meglegyen a másik fővonal. Ezek után mind a három egyenesnek megkerestük a perspektív képét. Itt volt az egyik fővonal, itt volt a másik fővonal. Tehát ez a három egyenes, ez az egyenes, meg. Ez az egyenes. Meg ez az egyenes ugyanazon síknak a nyomvonalai, illetve a fővonala. De a lényeg az önárnyék határpont. Látjuk, hogy még további pontokat kaptunk egyébként az ellipsziseinkhez is. Tehát ez az egyik ága az önárnyék határ hiperbolának, és hát itt most szaggatottan jelölöm be. Ez a másik ága az önárnyék határ hiperbolának. Sikerült nagyon ügyesen felvenni ezt az önárnyék határt. Mondjuk nem volt nagy a veszélye annak, hogy úgy vegyük fel, hogy az önárnyék határ hiperboláinknak esetleg kontúrpontja legyen. Az elég nagy ciki lenne, mert akkor ezt meg kéne szerkeszteni, vagy legalább olyan közelítő módszerrel meghatározni. De szerencsére ezt nem kellett. Ez így szépen. Ez így szépen önárnyékos. Ez a darabja a felületnek. Most azon gondolkodom, hogy a hátralévő időben nem fogjuk megszerkeszteni a bevetett árnyékot. Nem baj? Nem lesz bevetett árnyék. Akkor ez egy tömör felület, nincs neki bevetett árnyéka. Rajzszaladban nem kell bevetett árnyékot szerkeszteni. Előadáson egyébként volt, ugye? Az elmélete volt, hogy hogyan kéne bevetett árnyékot megszerkeszteni. De most nem szerkesztjük, és akkor a rajzszaladban se kell. Plusz pontért esetleg lehet. Plusz fél pont, vagy mit tudom én, valami. Vagy egy, kevés a plusz fél. Na, majd meglátjuk, hogy lesz egyáltalán vállalkozó. Na, akkor gyorsan a földre vetett árnyékról. Ugye lehetne azt csinálni, földre vetett árnyék érdekében, lehetne azt csinálni, két dolgot lehet csinálni földre vetett árnyéknál. Az egyik az, hogy minden egyes pontnak megszerkesztjük a földre vetett árnyékát. Az azért nem olyan nehéz, mert minden egyes pontnak megvan az alaprajza. Tehát, hogyha én a négyes pontnak meg akarom szerkeszteni az árnyékát, akkor a négyes ponton már ott van a fénysugár alaprajza. A négyes tetőre meg rárakom. Így. És akkor ott a négyes árnyéka. Négy alulvonás, felülvonás. Jó? Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség meg az, hogy miután megszerkesztettük az O árnyékának leforgatottját, ez az a bizonyos O alulvonás, felülvonás zárójel, krikszkraksz, stb. Tehát miután ezt megszerkesztettük, azután megrajzoljuk forgatottban ezt a bizonyos kört. Az ilyen lenne. Megrajzoljuk forgatottban a fedőkörrel egybevágó, meg hát az alapkörrel is egybevágó kört. Ez lenne az árnyékkörnek a leforgatottja. És akkor egyszerűen azt lehet mondani, hogy mit tudom én, itt van ez a pont, ami egyébként a négyes árnyék forgatottja, és egyszerűen hát centrális rendezővel őt visszaforgatnánk. Például. Jó, akkor most nagyon gyorsan még forgatok belőle vissza pontot, hogy úgy nagyjából be tudjam rajzolni. Hát négy pontból fogom berajzolni, ami elég nagy gonoszság, de azért ezen a hetes pontnak az árnyéka, és akkor de az már nem forgatott, hanem ez már valódi árnyék. Hát ez a hetes pont árnyéka, és ez pedig hanyas, ez a tízes pont. A tízes pont árnyéka pedig itt lenne. ugye de ez nem itt van, ez a hetes pont árnyéka. Ez a hetes pont árnyéka, ugye ennek az egyenesnek, ez a perspektív megfelelő centrális rendezővel abból kimetszük, ez magának az egyesnek az árnyéka. Hát most bátran behasalom. Kicsit túl bátor is voltam. Mondjuk valami ilyesmi lesz. Amit viszont mindenképpen még meg kell keresnünk rajta, és megint csak eldönthetjük azt, hogy innen forgatottból keressük vissza, vagy pedig fénysugár egyenes segítségével csináljuk meg, az az Ö6 és az Ö5 árnyéka. Én most fénysugárral csinálom meg, de hogyha szeretnénk, akkor egész egyszerűen ezt az Ö6-ot eltoljuk ide, és akkor onnan is vissza lehetne forgatni. Tehát az Ö5-re és az Ö6-ra azért van szükségünk, mert hát egyrészt ők is hozzá tartoznak ehhez a körárnyékhoz, tehát a körárnyékból újabb pontot adnak. Ez az egyik jó benne. Hú. Ez a szabadkézi ellipszis. 4 pontból. Tehát itt az Ö6-unk, Ö6 alulvonás, azt hiszem az volt az árnyéknél, vagy alulvonás. Nézzük Ö5 alulvonást. Van Ö5 alulvonás. Szóval azért kellenek ők, azért is kellenek ők, mert majd az önárnyék határ hiperbolájának itt és itt, ők pontjai lesznek, ők lesznek a fedőköri pontok. Az önárnyék határ hiperboláját, annak a földre vetett árnyékát, azért még egy kicsit tovább boncolgatjuk, hogy legalább ő hozzá is 3 pont legyen, ahhoz célszerű az Ö3-nak és az Ö4-nek, tehát a torokköri önárnyék határpontoknak is megszerkeszteni a földre vetett árnyékát. Ez volt az Ö3, az Ö4 pedig elveszett. Nem? Megvan. Itt az Ö4 alulvonás. De ugye Ö3 alaprajzából szerkesztettük ki Ö3-at, úgyhogy alaprajzba fénysugár, alaprajz, perspektívbe fénysugár, perspektív. Arra is felhívnám a figyelmet, ha jól szerkesztünk azért, hát jól felhívtam a figyelmet, ha jól és pontosan szerkesztünk, akkor az Ö3, Ö4 egyenes az iránypontba tart, a főpontba, mint iránypontba, meg az Ö5, Ö6 egyenes is a főpontba, mint iránypontba kell, hogy tartson, hiszen ezek a fővonal egyenesek merőlegesek a perspektíva képsíkjára. És akkor a földre vetett árnyék az imígyen néz ki. Ebből a 3 pontból megszerkesztjük ezt a hiperbolát. Azt tudjuk erről a hiperboláról, hogy ez a hiperbola az alapkör ellipszisnek látszódó képét, meg a fedőkör árnyékának ellipszisnek látszódó képét is szépen megérinti ezekben a pontokban. Jó, és akkor ez itt a földre vetett árnyék. A non plus ultra az az lenne, miközben persze vége van az órának, a non plus ultra az az lenne, hogy az egyes alkotókon is ki lehetne szerkeszteni az önárnyék határpontokat. Azt csak mondom, hogy lehet kiszerkeszteni. Az önárnyék határ síkjának, ennek a bizonyos kék síknak, ami nyomvonalával és fővonalaival itt van, annak meg kéne szerkeszteni a döfés pontjait az alkotókkal. Perspektívában egyenes és sík döfés pontját kellene szerkeszteni. Nem olyan nehéz, de mivel úgyse látszik az egészből semmi, ezért nem fogom most már megrajzolni. Jó, akit érdekel, konzultáción el tudom mondani, hogy ezt hogyan kell. Na, hát ő ennyi lenne. Köszönöm szépen a figyelmet.